A tehenészek éjjel egy órakor ültek föl a buszra, és mentek ki 1:30-re a tehenészetbe, és mentem velük. Egy órakor ők elkezdtek almozni, mosták a tőgyeket, rakták föl a fejőgépet, én meg gumicsizmába baktattam utánuk, és ontottam nekik adit.
A Líra könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a Buksót. Ez itt a Buksó, olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Nyári Krisztián vagyok. Életrajzokról lesz szó a Buksó 42. epizódjában, egészen pontosan egy interjúkötetről. Először Csáki Judit Csúlya Imrével folytatott beszélgetéséből született egy könyv, a szerzővel és a címszereplővel fogok beszélgetni, például arról, hogy mi a különbség életmű és életrajz között, mi az, ami megmarad egy színészből, kell-e ismernünk az életét, és mik a legfontosabb szerepei, mire emlékszik vissza legszívesebben. Szintén életrajzi könyveket kínálok a legkülönbözőbb alműfajokban, politikus életrajztól kezdve a művész életrajzig az elmúlt napok terméséből, de előbb egy nagyon izgalmas, mindenkit érintő budapesti témájú könyves pályázatról, a Budapest Nagyregény projektről fogok beszélni. 100 év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Jövőre, azaz 2023-ban ünnepeljük Pest-Buda és Óbuda egyesítésének 150. évfordulóját, amelynek kapcsán rengeteg kulturális, meg egyéb programmal készül a főváros, meg a budapesti kerületek, és ennek egy része könyves projekt, mégpedig a Könyvfőváros program. Ennek az eredeti programja egy nemzetközi könyvfőváros cím pályázata lett volna, amit aztán nem Budapest, hanem egy afrikai város, Akra nyert el, de annyiféle remek programot előkészítettek a Szabó Ervin könyvtár szakemberei, hogy úgy döntöttek, hogy enélkül a nemzetközi cím nélkül is megvalósítják. Ennek a Könyvfőváros programnak az egyik legizgalmasabb alprogramja az úgynevezett Budapest Nagyregény, amihez most egy pályázat is kapcsolódik. A mottója egy Eszterházi Péter idézet, Budapest formáját az adja meg, hogy milyen hangulatban van, aki nézi. Gyere, gyere, bárki is, csinálj egy Budapestet. Tehát ez a mottója ennek a Könyvfőváros programnak, amit most a Budapest Brand ZRT és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár valósít meg, és közös alkotásra hívják a budapestieket, meg bárki mást, akit szereti Budapestet. Abból indulnak, hogy mindenkinek van egy fővároshoz kapcsolódó személyes vagy családi története, ezeket gyűjtik össze, és osztják meg változatos formában, írásban, előadás formájában, interneten, jelenetben, illetve egy nagyon izgalmas megvalósítási formában is. A beérkezett történeteket ugyanis kiválogatja egy szerkesztőbizottság, aztán 23 kortárs írót felkérnek, hogy ezeket inspiráció forrásként használják, és az egyes kerületek fejezeteiből álló Budapest nagyregényt ezek segítségével alkossák meg. Olyan írók vesznek részt a közös alkotásban, mint mondjuk Cserna Szabó András, Dragomán György, Mánványhergyi Réka és Tompa Andrea. A történeteket 2023. január 31-éig lehet beküldeni a www.budapestkönyvfőváros.hu oldalon a megfelelő linkkel. Szóval 23 fejezet fog 2023 őszére összeállni. Ugyanakkor ez a másfél éves program legalábbis a szervezők szerint túlnő a kötet keretein. Célja, hogy a főváros elmúlt 150 évét történeteken, kerületi legendákon keresztül a város lakóinak bevonásával gyűjtse össze, mesélje el és jelenítse meg. Ehhez pedig az irodalmat, mint közvetítő eszközt veszi alapul. A könyv megjelenését kerületi, összművészeti, kulturális, történetgyűjtő rendezvények előzik meg, a bemutatás után pedig társművészeti feldolgozások formájában élnek tovább, tehát nem csak könyvbe kerülnek a történetek, hanem minden egyéb módon látható lesz a Budapest Nagyregény, ahogy írják, egy felhő, adattár, kulturális agóra. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle, de nagyon izgalmasan hangzik. Minden esetre könyvformájában is megjelenik majd, a tervek szerint 2023. november 17-én, a Főváros Egyesítésének 150. évfordulóján, tehát 23 felkért kortárs író írja meg, de a beküldött szövegeknek a felhasználásával valamilyen módon a 150 éves város egyfajta írásos szellemi emlékművét megalkotva. Bárki beküldheti névvel vagy névtelenül, de nem szeretne, hogy a nevére hivatkozzanak, akkor erre külön hívja fel a figyelmet, de ez mind le van írva a Könyvfővárosnak a már idézett honlapján, tehát a www.könyvfőváros.hu, és ezen kívül is számos könyves programmal készülnek, kiadóknak, illetve civil szervezeteknek a könyves terveit támogatják pályázati formában, érdemes figyelni, mert lesznek is még pályázatok, meg voltak is már például megvalósulás előtt áll egy Könyvsziget nevű program, aminek a fő szintere az egykori szikvízüzem palackozó a Margit szigeten, a mai nevén Kristály szintér, van Könyvhíd elnevezésű program is, tehát a Szabó Ervin könyvtár meg a Könyvfőváros honlapon lehet keresgélni, és jó pályázást kívánok! Könyvembereink Csáki Judit és Csúlya Imre.
Mai vendégeim Csáki Judit és Csúlya Imre abból az alkalomból, hogy megjelent az Imi ne csináld egy nyár Csúlya Imrével című beszélgető könyv Csúlya Imréről. Miért ez a címe?
Sokat gondolkodtunk rajta. Én is sokat, rengeteg ötletünk volt, és mindet jól el is dobáltuk. És tulajdonképpen ezt én Mácsai Páltól, az Örkény igazgatójától loptam, aki, mert úgy éreztem, hogy nagyon mélyen jellemzi az Imit, akiben nagyon nagy a teljesíteni akarás, a megfelelési kényszer és sok minden, ezzel még nem sokat mondtam el a könyvből, és azt mondta a Mácsai, hogy amikor rendezi, akkor az instrukciói 90%-a abból áll, hogy Imi, ne csináld, nem, csak legyél. Imi, ne csináld, ne csináld, mert Iminek mindig ötletei vannak. 1001. Ezt a könyvben megszólaló kollégája Bíró Kriszta is elmondta, hogy állandóan jön valamivel, és akkor a Mácsai, Imi, ne csináld ezért.
Megnéztem egyébként, hogy te mit írtál korábban Csúlya Imréről, és nagyon meglepett, hogy nem olyan nagyon sokat. Két mondatot felolvasok két teljesen eltérő időpontban eltérő darabról. Csúlya Imre egy kamionsofőrt játszik, de legalább az elejétől a végéig nagy marha ember, olyan idiotisztikusan balek. Ezt a Bodó Vinnai féle motel.
Motel, igen.
Motelről írtad 20 évvel ezelőtt. Akkor még egyet. Csúlya Imre Tóth tűzoltója a sisakot kezdettől fogva viseli, fekete-fehér smokingjához, nagy darab béketűrés alig vehető észre, amikor elveszíti. Szóval, hogy amikor írsz róla, egy képet festesz föl Csúlya Imréről. Másoknál, azt megnéztem, hogy másoknál így van, de nem feltétlenül. Tehát, hogy valahogy amikor kritikákat írtál róla, akkor mindig egy fotó volt az a kritika. Te emlékszel Imre, hogy mikor hallottál először Csáki Juditról?
Nem arra emlékszem, mikor hallottam, hogy mikor találkoztam vele először. Pécsi kezdőszínész voltam, és nem is tudom, vagy előadásra jöttél, vagy premierre, már nem emlékszem.
Nem tudom.
Nem, mindegy, de... Szóval ünnepi hangulat volt, mert nagyon friss volt az előadás.
Kb. 30 éve.
Hát, 85.
Igen, körülbelül.
85-be.
Tehát te is kezdő voltál, én is kezdő voltam.
Azt nem tudtam, hogy te kezdő voltál akkor még.
Csak sok durvaságot írtam.
Na és akkor utána megvárt minket a Judit, mert ők már akkor jó barátságban voltak a Lang Györgyékkel, meg a többiekkel, azzal az osztállyal, és a Balikó Tamáshoz fölmentünk egy kicsit bulizgatni, beszélgetni, és ott találkoztunk először. És akkor olvastam először az ő könyvét, talán az első között volt, a színészportré között, a Szilágyi Tiborról. Annak a könyvnek a Szilágyi Tibor személy száma volt a címe. És az fontos könyv
és
volt.
És erről nyilatkoztál is egyébként régebben. Azt mondtad, hogy pályakezdő voltam, amikor megjelent Csáki Judit életrajzi könyve Szilágyi Tiborról. Abban olvastam, hogy egy fiatal színésznek kísérleteznie kell, el kell fogadni a különböző kihívásokat, és megfogadtam ezt a tanácsot. Kritikáját, azt utána kezdted el olvasni, már hogy írásait Juditnak, amikor már ismertétek egymást, vagy akár előtte is?
Én úgy emlékszem, hogy én minden kritikát elolvastam, nyilván köztük a tiédet is. Igen, mert kíváncsi voltam, hogy a kritikákból mi az, amit aztán be lehet építeni a következő napi előadásba. Tehát én soha nem sértődtem meg semmin, mert azt piszkáltam ki mindegyikből, hogy tud az építeni engem. Mert a kritika az nem feltétlenül apprehendálás, hanem azt mondja, hogy te figyelj, de hát azt máshogy is el lehet képzelni, vagy mit tudom én. És nagyon sok ilyen volt, hogy be lehetett építeni.
Mert azért a kritikusokat hát nem feltétlenül szokták, hogy mondjam, kirobbanó szeretettel szeretné a színészek. És nem olyan ez most, mint hogyha egy futballbíró írná egy könyvet egy csatárról? Tehát, hogy más a pozíciótok, ilyenkor, amikor egy interjúhelyzet van, egy beszélgetés, akkor nincs színész meg kritikus, hanem van két ember, aki beszélget, és akkor mind a ketten félreteszitek azt a szerepet?
Ugye én azért abból a tudásból dolgoztam itt, veled ellentétben nem mertem megnézni, és nem akartam megnézni, mielőtt beszélgetni kezdtünk, hogy miket írtam a
miről valaha.
Ezzel együtt nem akartam megnézni, úgyhogy nulláról indultam, de a tudásanya az, hogy emlékszem rá ebből, abból, ismerősek az eszközei, a gesztusai, Imivel még a figura is, mint látszik ezekből, tehát egy ilyen képszerű sugárzott kép tulajdonképpen. Ezt használom, de Azért én mégis a kritikus vagyok, azt hiszem akkor is.
Azon gondolkodtam, hogy te három színházi emberről írtál könyvet, Szilágyi Tiborról, Alföldiről, meg most Imréről ez a beszélgető könyv.
Krisztián, nem írtam Alföldiről könyvet. A Nemzeti Színháznak arról az 5 évéről írtam. Jó, ez egyrészt azért fontos, mert valószínűleg ez még előttem van. Másrészt azért fontos, mármint a Alföldi, mint tárgy, mint egy könyvnek a tárgya. Másrészt az valóban az ő általa vezetett színház. És így is ment át a köztudatba, hogy az Alföldi könyv. De most, hogy eltelt körülbelül 10 év, amióta megjelent, teljesen világos, hogy az a könyv az a nagyon kevés dokumentumok egyike, ami azt az 5 évet megőrzi a Nemzetiről. Amikor történetesen Alföldi volt az igazgató, aki belekommentelt abba a könyvbe időnként rémeseket, de hát ez mindegy.
Csak azért, mert mégiscsak három különböző, igen, nagyon különböző, igen, tárgy, mondjuk akkor így. Ezeket a véletlen hozta, vagy felkérés volt, vagy tényleg így találod meg, hogy kik azok, akik fontosak neked, hogy teljesen mindegy, hogy egyébként nekik van-e közük egymáshoz, vagy nem, milyen úgymond színházi iskolához tartoznak, egyszerűen elég izgalmas, és elég érdekes maga az ember, vagy így hozta a sors, hogy ilyen felkéréseket kaptál?
Felkérés volt, persze mindegyik felkérés volt. Imin lepődtem meg a legjobban, nem a felkérésen önmagán, hanem azon, hogy mint rögtön megtudtam, az Imi ötlete volt, hogy én beszélgessek vele. És úgy meghökkentem, és ha emlékszel, Imi, arra a telefonunkra, amikor fölhívtál, és ezt elmondtad, akkor úgy elhallgattam.
Igen.
És akkor azt mondtad, hogy nem akarod. És tudom, ne, az ég szerelmére csak jött a semmiből az egész, úgyhogy most csak meghökkentem, de dehogy nem.
Igen, mert ez onnan jött, hogy többször is hívtak már minket a Judittal beszélgetni.
Ilyen élő.
Csillibe, igen, Király, igen, utca 10-ben. Na és hogy milyen a kritikus színész viszonya. Vittem az egyik beszélgetés a Király utcába egy csokor virágot. És a Judit teljesen meglepődött, hogy hát ő neki nem szoktak a színészek virágot venni. Mint hogyha,
hát nem.
Mint hogyha a pásztorok szólaltak volna meg, hogy hát nekünk ezért nem jár csokoládé.
Te vissza tudsz emlékezni, hogy mikor hallottál először Imréről? És arra, hogy mikor láttad először?
Akkor elmondom, mert talán még az Imi se tudja, neked sem mondtam. Gazdag Gyulának volt egy filmje, ugye?
Igen, Báté Gabival a főszerepben.
Amiben, mint főiskolás osztály,
igen,
ti játszottátok, azt hiszem, a Kék szakál. Nem tudom. Mindegy, te voltál a főszereplő, és ő akkor dolgozott veled. Igen. És jóval később beszélgettünk valamiről a Gazdag Gyulával, és Imi szóba került, és akkor mondta, hogy figyelj, ő egy nagyon érdekes figura, és ekkor-ekkor dolgoztam vele, de hát ez tényleg főiskolás voltál még akkor igen, hallottam vele.
Hát
akkor
statisztáltunk meg, mert valahogy volt egy jelenet. Mi is volt a címe? Valami, azt hiszem, Molière után.
Igen, de ne tedd próbára a memóriámat, nekem olyan nincs.
Nekem sincs.
Ugye ennek a könyvnek, most is hallatszott, az a legnagyobb erénye, hogy olyan, mint egy baráti beszélgetés, de közben nem válik bennfenteskedővé. Hogy zajlott a munka, hogy nem időrendben van, tehát nem végignézsz az elejétől a végéig Imre pályáján, hanem így kicsit ugráltok, kicsit témák vannak kijelölve. Ez is olyan, mintha ezek ilyen baráti beszélgetések lennének, de tudom, hogy ami nagyon úgy tűnik, mintha spontán lenne, abban azért nagyon sok munka van. Szóval ez hogy történt?
Eljött a Judit egy előadás, Tihanyba, egy önálló estemre.
Igen, jóval az volt az első beszélgetés. Igen.
És éhes volt, evett egy levest, ott egy nagyon jó kis ebédlő, vagy étterem volt, és abban volt egy kedves kis zug. Oda letett a mikrofonját, vagy a telefonját, és elkezdtünk beszélgetni. És én bevallom őszintén, hogy én nem szoktam meghatódni, de amikor az első kéziratot odaadta nekem, akkor meghatódtam. Nem azon, hogy mit mondtam, hanem azon, ahogy ő ezt rendszerbe rakta egyszer csak. Tehát ömlesztve kapott valamit, és ő azt szépen szétszálaszta.
Igen, kitaláltam én előre, ahogy ezt rendesen illik, miután ugye megnéztem mindent, elolvastam mindent, amiről felvétel volt, azt is megnéztem, akkor is, ha láttam. Tehát előtte volt egy elég hosszas fölkészülés, és nyáron zajlott maga a beszélgetés, és én szépen kitaláltam, hogy erről beszélgetünk, arról beszélgetünk, film, színnás, stb. Aztán kiderült, hogy bármiről beszélgetünk, megyünk össze-vissza. És az állandó visszatérő vonása ezeknek a beszélgetéseknek az volt, hogy mindig rengeteg ember szóba került, akik Imi körül voltak. Kollégák, színházi emberek, és akkor láttam, hogy ez nem fog így menni, hogy születtem, mint egészen kisgyermek, és akkor elérünk a máig, valamint ezt én is unom, ezeket a beszélgetős könyveket.
Azt mondtad, hogy megnéztél mindent, meg hát amúgy is kritikusként elég gyakran látod Imrét, ismeritek egymást. Most a könyvírása alatt változott róla a véleményed bármiben?
Tudod, mi jött hozzá? Az, hogy Imi rettenetesen jó ember. Amit ugye nem voltunk olyan, tehát nem töltöttünk olyan sok magánidőt, színházon kívüli időt együtt, hogy ezt az ember megtapasztalja. És itt, ezen a nyáron, egyébként a Balaton két oldalán beszélgettünk, a délin meg az északin, hol Imi jött a Kompalát, és akkor a Káli-medencébe, hol én mentem át, és akkor délen, a déli partnál. Ez önmagában is jó volt. Tudod, nyár, napsütés, meleg, Komp, Balaton, gyönyörű, isteni kaják, isteni minden, és akkor úgy kiderült, hogy minden, ami körülötte van, az ilyen meleg és jó.
Fogsz róla tudni írni szigorú kritikát?
Igen. Ezt sokan nem hiszik el, de azok a színészek, akikkel jóba vagyok, azok már tudják. Néhány barátságom tönkrement ezen. Amikor az ember előadást néz, és főként amikor utána a kompjúternél ül, akkor lehámlik minden.
De egy, bocsánat, elveszett illúziók.
Elveszett illúziók. Ja, a gazdag film. Igen, igen.
Mindig az a kérdés, amikor egy művész pályájáról van szó, és itt most teljesen mindegy, hogy színész, író, zeneszerző, bármi, hogy hogyan mutatja meg az író, vagy ketten együtt, ha beszélgetésről van szó, hogy van egy életmű, meg van egy életrajz. Tehát, hogy a színész esetében ez szerepek összessége, az ember viszont érdekli a közönséget nagyon is. Előre elterveztétek, hogy ezt az egyensúlyt hogy teremtitek meg, vagy egyszerűen csak meglett?
Hát én szerintem egyszerűen csak dőlt belőlem.
Ja, igen,
belőle... 62 éves vagyok, van mire emlékezni. És ez egyszer csak a Judit rám nézett, és elkezdtem mondani, amit arra válasz, amit ő kérdezett.
Jó, lett vagy egy bizalom.
Kérdés.
Ez egy bizalmi dolog. Igen, de ez tényleg bizalmi igen. dolog, és nem teljesen spontán, hanem nagyon át kellett gondolni, hogy mit, hogyan.
Szerintem Imre esetében van egy csábítás, hogy nagyon elmenjen anekdotikus irányba, és ott érzem, hogy mindig, amikor persze teret engedtek ennek a játékosságnak is, de aztán utána mindig valami komoly dolog jön, hogy ne egyen, hát fejjen felszínes.
Igen, ezeket a bulvár interjúkat sem szeretem, és azt sem szeretem, amikor megfordul az interjúvolónál, kibillen az egyensúly, és a privát emberből vezeti le az alkotásokat. Tehát most mindegy, hogy író vagy nem, tehát hogy amikor fontosabbá válik az, hogy amikor ő lejön a színpadról, akkor mit csinál.
Azért abban is beleláthatunk, tehát hogy ezt azoknak mondom, akik nem olvasták. Ugye vannak a könyvben ilyen anekdotikus történetek, és ezekből azért az derül ki, többször visszatértek erre, hogy az emberek többsége nem meglepetés a filmszerepeiddel azonosít elsőre. És idegesít ez téged, hogyha mondjuk rád kiabálnak az utcán, hogy ahogy ott idéztétek, hogy Easy Rider polgármester úr? Vagy megszoktad, vagy adottságnak tekinted?
Én ezt jól tudom kezelni. Egyáltalán nem idegesít. Jól esik, hogyha az emberek meglátnak, és mosolyognak, és köszönnek, vagy így, vagy úgy. Régen úgy, hogy Easy Rider öcsém, ma már úgy, hogy Easy Rider polgármester úr. Hát sokféle szerepből kérik, hogy idézzek, közös fotó, stb. Soha nem ért engem atrocitás az utcai emberétől, a nézőktől. Mindig sok kedvességet kapok. És hát ezzel... Ez engem miért bosszantana, hogy válaszoljak a kérdésedre? Igen, éreztem, hogy ez egy picit ellefelé húz a mérleg, és akkor 12 évvel ezelőtt jött el az ideje annak, hogy mondom, akkor kiállunk egy komoly dologgal, miközben én azért nagyon komoly vaskos szerepeket játszom az Örkény Színházba, de akkor még fejeljük meg egy önálló estel, és így lett az Imi mondja egy verset, ami szó szerint elhangzott 5 éves koromban, amikor az idős emberek a szomszédba, ahol voltunk tanyázni, befejezték a pletykát, azt mondták, hogy Imi mondja egy verset. És nekem onnan indult ez az egész, hogy Imi mondja egy verset, és 12 évvel ezelőtt mondom, miért nem mondanál Imi egy verset? Vagy 20-at?
Én csak a pályádnak a művészi csúcspontjai, azok színházi szerepek, vagy akár versek, és közben pedig az, hogy te ma a Csúlya Imre vagy, az mennyiben függetleníthető az Üvegtigristől, a sorozatoktól? Nagyon leegyszerűsítve, az nem zavar, hogy van mögötted egy óriási színházi teljesítmény, de az emberek többségének Üvegtigris, meg Torrenttel, meg ilyesmi jut eszébe.
Hát nézd, hát ez egy sajátos helyzet Magyarországon, hogy a televízió többekhez eljut, mint egy színházi előadás. Most gondolj bele, Sátor Alja Újhelyről nem biztos, hogy heti vagy havi rendszerességgel föl tudnak jönni persze. A nézők az Örkény Színházba, vagy bármelyik színházba. Nyilván jönnek innen is, onnan is, mert azért ezeknek híre ment, és kíváncsi. Például volt olyan házaspár, nem is egy, aki megvárta a Pillantás a hídról című előadás után, és azt mondta, hogy hadd szorítsa meg a kezét, mert mi azért jöttünk el, hogy kíváncsi voltunk, hogy ez az Easy Rider gyerek mit hoz ki egy ilyen komoly darabból. Tehát ez azért mindenképpen egy megnyugtató érzés egy színész számára, akit a filmesek inkább a komikus vénájáért használnak. Bár voltak ott a filmekben is komoly filmek, a Mudrucónak a Nincsen nekem vágyam semmi, vagy a Para, vagy a Janisnak, amit én nagyon szerettem, Törőcsik Marival, a hosszú
alkony.
Szóval most már, igen, volt egy időszak, amikor túlsúlyba került a úgynevezett vígjátéki figurák ismertsége, de szerintem mára ez már kezd egyensúlyba jönni.
Mindig reflektálsz most is a saját gyerekkorodra, és ugye az Imi mondja egy verset is innen jön, ahogy mondtad, a könyvben is nagyon gyakran, akkor is, ha nem éppen a gyerekkorodról van szó, előkerül Hajdunánás meg a gyerekkorod, te az önmeghatározásod szerint egy hajdunánási fiú vagy Budapesten most is?
Szerintem igen. Lehetett volna veszíteni.
De el akartad veszíteni valaha?
Nem, soha eszembe se jutott. Még akkor sem, amikor a Gáti tanár úr elkezdett művészi beszédre tanítani, mert hát egy jó kis tájszólással mondtam én az összes vizsgámat. Nagyon nevettek. Nagyon nevettek.
Otthon vagy, akkor előjön a tájszólás?
Persze, hát szoktunk is, még a gyerekek, mikor kisebbek voltak, mentünk ugye a bekötő úton, jött szembe egy biciklis bácsi, mellette robogott a kutya, letekertem az ablakot, és kiszóltam, hogy jó napot kívánok! A bácsi meg nézett, hogy ki ez? És visszaköszönt, hogy jó napot kívánok! Ott mindenki köszön mindenkinek.
Tudod, mikor írt rólad először a sajtó? Megnéztem, 1979-ben Hajdú-Bihari napló, te 19 éves voltál, Csúlya Imre előadói estjére kerül sor az Amatőrök Fóruma sorozat keretében ekkor és ekkor a Hajdunánási Városi Zeneiskolában. A rendezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. Milyen pályát láttál akkor magad előtt?
Jó, mi lehetett az?
Ez abban az egy évben volt, amikor nem tudom.
Leérettségiztem, és még
nem vettek föl. Amikor valami TS-ben, tudod?
A TS-ben, igen. De a zeneiskolában?
Zeneiskolában volt ez a fellépés. Ez az első, amikor megjelent a neved a sajtóban. Utána egyébként többször ebben az évben fölbukkan. Ekkor voltál, hogy milyennek a meghatározása? Milyen népművelő?
Tedei állami gazdaságban voltam, képesítés nélküli üzemi népművelő.
És ez mit jelentett?
Hát az a kultúrával kellett foglalkoznom, és hát Stikában tudtam készülni a felvételire, de hát volt nekem egy nagy feladatom. Akkoriban ment a Mezőgazdaság Szocialista Kultúrája című vetélkedő, és nekem erre kellett felkészíteni az állami gazdaság különböző ágazatainak a munkatársait, és hát köztük a tehenészeket is. De hát a többiekhez tudtam menni nappal, meg kistopoltam a határban, ahol veteményeztek, de a tehenészek éjjel 1 órakor ültek föl a buszra, és mentek ki 2:30-re a tehenészetbe, és mentem velük. 1 órakor ők elkezdtek almozni, mosták a tőgyeket, rakták föl a fejőgépet, én meg gumicsizmába baktattam utánuk, és ontottam nekik adit.
Ez ugyanakkor volt, amikor mondta veled a verset a tehenészetben?
Nem, az egy másik történet, az a kettő nem ugyanaz. Tehát mondtam nekik az adikat, mert az volt a téma, az volt a feladat, és hát ők nyerték meg. Úgyhogy én ott rögtön kaptam egy csillagot sötöst, aztán rendeztem egy szilveszteri műsort délután a gyerekeknek, a röhög az osztályt, csodálatos, most már azt mondjuk, hogy retro padok kerültek le a padlásról, 50-es évekbeli iskolapadok, csodálatos volt. Dramatizáltam a Karintét, és előadtuk a gyerekekkel, a szülők legnagyobb örömére, aztán este meg ilyen zenés, diszkós, szilveszteri bulit rendeztem nekik, amiről kérdeztél, az most már régen volt, Bogány Judittal elvittek minket április 11-én a költészet napján úgynevezett verskomandózni, Abony, Dunaújváros, és mentünk Dunaújvárosba, és láttam egy tehenészetet Abonyba, vagy Adony, most nem akarom vissza.
Valamelyik.
Abonyba, mindegy. Na visszafele jöjjünk már be, csöngessünk be ez a bácsihoz. És akkor becsöngettünk a bácsihoz, kijött, és mondtuk, hogy jó napot kívánok. Hát a Pogány Juditot megismerte, én is bemutatkoztam, mondom, ma van a költészet napja, megengedi, hogy elmondjunk egy verset. Ez persze. És elkezdtem neki mondani a Radnóti Nem tudhatomat. És potyogtak a könnye, és motyorékolta végig a verset velem. És azt mondta, hogy neki vannak bibliái a polcán. Adi, Petőfi, Radnóti és Vörös Marti.
Ez a könyv ugye végigvezett a pályádon a főiskolától a pályakezdésig, a pécsi, debreceni évekig, meg hát azon túl is, és amikor beszélsz a mindennapjaidról, akkor kiderül az olvasó szem, hogy azért ez egy elég szegény időszak volt az életedben, de valahogy az ember, amikor benne van, akkor észre se veszi. Mint hogyha veled is ez történt volna, hogy utólag már az ember azonosítja, hogy ott azért az egy nélkülöző időszak volt. Ez neked is így volt, vagy közben, amikor benne voltál, te is tudtad, hogy itt azért ez...
Hát, sose volt annyi pénzünk, amennyi kellett volna. Meg ugye, hát aztán kölcsönök lakásra, azt mindig fizetni kellett, nem lehetett, hogy a Simon Zsuzsától a hajtsákba, a kis nyugdíjából. Ugyanis az én osztályfőnököm a Simon Zsuzsa volt, és a lányával, a Mányai Zsuzsával eljöttek nekem kezesnek. Szóval ilyen nincs. Ilyen a földön nincs. És arra mindig vigyáztam, hogy nekik ne kelljen fizetniük helyettem. De nehéz volt.
Nehezen éltette.
Nehéz volt. A gyerekeknek azért megvolt minden, mert hát sokat kértem kölcsön, amit aztán mindig megadtam, de ilyen tömködtük a lukakat, tudod? De az életnek menni kellett. Szóval nem volt mese, nem állhatott meg, hogy jaj, de szegények vagyunk. Egy túrút, akkor elmentem például főiskolásként a Sírköveshez dolgozni, vagy Debrecenben.
Azt úgy kell kezdeni, hogy cipelted a köveket?
Hogyne, persze. Meg amikor lehetett, mentem szinkronba, akkor még nem volt telefonunk, fülkéből hívogattam a szinkron stúdiókat, hogy nincs-e holnapra valami meló. Nem estem kétségbe, azt gondoltam, hogy meg kell keresni, hogy a munka lehetőségeket, és azért is tanultam meg a szinkront, úgy, ahogy megtanultam, 2 éven bekerült, mert ha nem lesz deszka a talpam alatt, akkor valamiből toltartót kell venni a gyerekeknek. És a szinkron ez nagyba hozzá segített. Onnantól kezdve egy kicsit könnyebb volt már.
Te mindig tudtad pályakezdőként is, hogy a pályád az jó irányba halad? Vagy voltak bizonytalanságok?
Voltak bennem türelmetlenségek, de mindig aztán jött egy olyan szerep, ami sikert hozott, és akkor azt mondta, hogy ja, hogy így is, ez is jó, végül is érzem, hogy megyek előre, lépek előre.
Te visszaemlékszel, Judit, hogy mikor volt az, hogy így felkaptad a fejedet, hogy hoppá, ez azért ez nem akárki?
Ez az Örkényben volt már, tehát az Örkényben, de hát ugye akkor volt könnyebb, nem mintha előtte nem lettek volna komoly szerepek, és egy csomót láttam is, de azért az Örkényben volt már ezeknél a nagy szerepeknél, amiket játszottál. Igen. Egészen a ma is látható Tótékig. De azt tudom, hogy igazán, és azt lehet, hogy nem mondtam neked se, igazán a Henrik Falstaffnál gondoltam azt, hogy ez nem a jó színész munkája, hanem a nagy színész munkája.
Igen?
Aha. Ja. Ugye ott rengeteg olyan volt, hogy kifordulsz, mint Henrik, bejössz, mint Falstaff, tehát ugyanabban, nincs közte egy jelenet, hanem kimegy, bejön, és már másik, és valóban az egész tartás, és minden megváltozik, és a hanghordozás, és a mimika, és egy másik pasas áll előtted hirtelenjébe. És valahogy, amikor Falstaff, akkor úgy szét tudott engedni, ugye ez a hedonista, nem tudom én. Tehát, hogy vizuálisan is egyszerűen más lett, és akkor erre azért fölfigyeltem, hogy ez 5 másodperce volt rá.
Ha hát az nekem, én mindig úgy tekintettem rá, hogy az nekem a jutalomjátékom.
Ez úgy benne van a mondjuk a 5 legfontosabb szerepedben, hogyha egy össze kéne szedni ilyen Guinness alapon?
Hát figyelj, szerintem az első.
Azért nem mertem kérdezni, mert erre nem szoktak tudni válaszolni.
Jó, de nem akarom megsérteni a Tóth Lajos sem,
igen,
meg az Eddie Carbonét sem. Meg a Finitóba sem, a Gáspárt, szóval ez volt, meg a fiatalkoromból sem, az amerikai fiút a amerikai bölényben.
Én egyébként gimnazistaként láttalak téged Debrecenben, én szentesi középiskolás voltam, és a Havel darabban mi a...
Láttad?
Igen.
Na hát például az is.
Audiencia.
Igen. Én voltam a sörmester.
Igen.
Na, 11-szer ment, mert már évad végén mutattuk be, és már tudta a Seregi Laci bácsi, hogy én elszerződök.
Igen, de mondta,
és
hogy
azt mondta, hogy azt mondja, hogy ezt akkor is neked kell eljátszani a fene a pofádat, de ide figyelj, honnan vegyek még egy csúját? És ez a második igazgatón volt, aki ugyanezt mondta, az első Nógrádi Robert volt Pécset. Honnan vegyek még egy csúját? És ezek olyan jó mondatok, hogy ezek azért megnyugtatják az embert.
Legalább. Ezeket így elraktározod magadba?
Legalább. És azt az előadást lát, 11 volt belőle, mindegyikre lejött a Molnár Gál Péter, az akkori hát főkritikus, vagy vezetőkritikus, és a nevemet nem írta le, csak így malac pofa, úgy malac pofa, de 11-szer végignézte az előadást.
Igen, ez egy jellemző.
Minden elemében valóban.
Ugye ebben a könyvben vannak ilyen kísérő interjúk, barátok, családtagok, pályatársak szólalnak meg, és számomra az egyik legerősebb, vagy legmeglepőbb és legőszintébb interjú az Fanny lányod. lehet, hogy azért, mert nagyon őszintén, nagyon szeretetteljesen beszél róla, de olykor kritikusan is. Kicsit olyanokat mond, mint rólam szoktak a saját gyerekeim, lehet, hogy azért. Ezt hogyan fogadtad?
Hát de ő az én lányom.
Hát igen, de hogy azt, hogy tulajdonképpen nyilvánosság előtt azért nagyon finoman, de kritizál is.
Hát az miért baj? Az nem baj.
Egyetem nem baj,
sőt,
csak hogy...
Sőt, az lenne baj, hogyha mézes mázoskodna, mert én vagyok az apja. Nem, ő egy önálló egyeniség, akinek van véleménye.
Megmutattad egyébként ezeket az interjúkat Imrének?
Nem. Akkor, amikor az egész kész egybe volt igen, akkor... úgy adtam oda neki, ahogy megjelent. És két nevet javított ki, amit én elírtam. Ennyi volt az ő változtatása. Annak, akivel beszélgettem, tehát a Fanninak, persze, hogy megmutattam. Ő sem változtatott. A többieknek is megmutattam, akik megszólalnak. De nagyon érdekes, és amikor talán már készen is voltam, vagy majdnem készen voltam, amikor itt Pesten voltam az Imiéknél, Cinkotán, és akkor ugye persze közben jól ismerem a Imre feleségét, Zsuzsit is, és akkor oda, mint egy véletlenül betoppant Fanni, meg Pepe a férje, és akkor úgy hirtelen azt láttam, hogy nem egy ilyen, én is persze magunkra ismertem, hogy nem arról van szó, hogy jött a gyerek, és akkor a anya-apa mindjárt, akármennyire felnőtt, ugye akkor már szülés előtt volt épp a Fanni megint, hanem hogy jött valaki, aki egy teljesen különálló entitás, egy, mintha a barátunk jött volna, vagy a... Tehát, hogy nincs, nem éreztem egyáltalán ezt a függelmi vagy hierarchikus viszonyt szülő és gyerek közt. És lehet, és akkor rájöttem, hogy náluk valószínűleg így van, amit úgy mi is igyekszünk a saját családunkban elérni. És nyilván ezért a Fanni is, akit ismerek, de nem olyan jól persze, mint Imrét most már. Megbízott bennem, és nagyon jót beszélgettünk.
Tudjátok, ezek talán az a, arra lehet visszavezetni, vagy az a titka, hogy még főiskolás koromban volt egy osztálytársnőm, akit aztán később eltanácsoltak, de egyszer oda jött hozzám, és azt mondta, hogy Imi, te olyan természetes vagy a színpadon is. Szóval valahogy ez vagy... hogy természetesen éljük az életünket, nincsen benne semmi. Tényleg ez a hierarchikus maraság, hogy én vagyok az apád, te meg csak a gyerekem vagy, és akkor én vagyok a tuti. Nem. Szerintem mi természetesen éljük az életünket.
Fanni is mondja az interjúban, te magad is többször visszatérsz rá, hogy nem szeretsz konfliktust vállalni, vagy kiállni például egy közéleti kérdésben. Egészen odáig elmész, hogy akkor ez bátorsága vagy, hogy nem vagy bátor. Nem gondolod, hogy önmagában elég nagy bátorság, hogy erről tudsz beszélni?
De, meg is ijedtem, hogy tulajdonképpen...
Mert ezt mások el szokták kenni, akik ilyen konfliktus kerülök, én is ilyen vagyok, meg találnak hozzá egy magyarázatot, hogy miért nem, te pedig azt mondod, hogy hát nem vagyok hozzá bátor és kész. Ez bátorság?
Hát bátorság, igen, és hát ez általában mondtam én ezt.
De nem arról van szó, hogy ilyenkor tulajdonképpen...
Nem egy konkrét hatalmi helyzetről mondtam, már általában az én hatalomhoz való viszonyom az ilyen, hogy be kell tartani, betartom a játékszabályokat, aztán kész.
Ilyenkor tulajdonképpen a saját komfortzónádat véded? Hogy hagyjon engem békén az a külvilág, amivel nem vagyok kíváncsi?
Nem az, hogy hagyjon békén, hanem bizonyos dolgokat nem lehet megváltoztatni.
Nem lehet. Te úgy gondolod, hogy te nem tudod.
Vagy én nem tudom megváltoztatni. Hát igen, nem.
Mert ugyanakkor ennek a másik része az, hogy amikor viszont a Fanni ott van minden ilyen kérdésben valóban az első sorban, arra Imiék leginkább büszkék. Csak ő azt mondja, hogy amin én nem tudok változtatni, azzal nem foglalkozom. De ebben igazad van, ez nem jutott eszembe. Ez bátorság. Ezt így kimondani, hiszen ráerősít arra, amit Fanni mond róla.
Igen, és hát miközben párhuzamosan beszélgettetek, tulajdonképpen egymásra is reflektáltok a lányoddal ebben a kérdésben. Sokszor esik az unokák...
Nézd, azt szoktam mondani viccesen, hogy tudod, miért nem én vagyok a jéghoki csapatkapitánya? Mert nem tudok korcsolyázni. Pont. Okay.
Sokszor beszéltek az unokákról. Tanulsz tőlük?
Hát hogyne, persze. Sőt, a Trufaldinót játszottam az Arany János Színházba, és akkor volt a kicsi a harmadik gyerekünk, és ugye ott etettem a szolgálólányt pudinkkal. És akkor mondta Valló Péter, hogy ez baromi, hogy ellested a Bence kisfiattól, hogy eteted, és hogy eszik egy kis gyerek. És ezt sikerült belopni egy felnőtt létünkre egy olyan előadásba, ahol azért ez a Trufaldino egy picit gyereklelkűnek volt mondható. Igen, tanul az ember, beépíti. Hát most meg bámulom tátott szájjal a kis legkisebb unokámat, aki most két hónapos múlt, a Zsiga, meg az a kapcsolat, ami közte meg a testvérei között van, hogy ez a kis pici emberke úgy néz a nagyobb testvéreire, mint az Istenre. Szóval én látom, hogy ott van egy láthatatlan köldökzsinór a kicsi gyerek meg a többiek között. Nem vagyok hülye, látom, hogy ott a madzag, ott, amik őket összeköti. Ez fantasztikus.
Az igaz, hogy a nagyszülő másként néz a gyerekre, mint a szülő?
Hát biztos, hát a nagyszülő az...
Felelőtlenül
tudja nézni a unokákat, mert ott vannak a szülei, akik majd szigorúskodjatok.
Igen,
neveljenek. Én is azt csináltam annak idején. Én is neveltem a gyerekeket ott, ahol rájuk jött.
Beszéljünk így a végén egy kicsit versekről, meg irodalomról. Rólad... Hát tudható, hogy kiemelten fontosak számodra a versek, nem csak azért, mert verses esteket tartasz, hanem mert olvasol is verseket, meg hogy általában ezt egy fontos műfajnak tartod. Mi a jobb, verset olvasni, vagy verset mondani?
Azért jó verset olvasni, mert azt aztán el lehet mondani.
A versmondás a színház, vagy egy tök másik műfaj?
Az egy egyszemélyes színház, és egy nagyon magányos műfaj. Ha egy ember kiáll egy pódiumra, és... előtte nézők ülnek 100 széken, akkor az onnantól már kezdve már színház. Tehát a lényeg az, hogy ezt Őze Lajostól lehetett megtanulni, hogy ne a verset mond, hanem a költőt. És ez egy nagyon fontos tanítás. Mert ha verset mondok, akkor az nem színház. Akkor az valami mesterkért szavalás, vagy nem is tudom micsoda. Ha a költőt mondom, akkor az meg rögtön személyessé válik.
De az ismerni kell akkor a költőt is, nem csak azt az egy versét, nem?
Hát persze, hát azért nem egy verses ismerettség ez Babicssal sem.
Tudod, érdekes dolog ez, hogy Imre úgy mond verset, hogy ha a vers olyan, vagy a költő olyan, akkor nem is egyszerűen színház, hanem mint egy film. Tehát például a Családi kört, azt úgy mondja, hogy látod magad előtt, ha soha életedben nem jártál tanyán, vagy falun, akkor is látod magad előtt ott a helyszínt és a mindent. A Jónás könyvét pedig, hát mint egy izgalmas thrillert úgy meséli el, és ráadásul ugye mindegyik figurát eljátsza, tehát vitatkozik, nem tudom. Úgyhogy igen, filmszínház.
Az érdekelne még így a legvégén, ugye itt könyvekről szoktunk beszélgetni ebben a műsorban, most is ez történt, hogy mind a ketten elég elfoglalt emberek vagytok, hát te szuper elfoglalt vagy, azt mondják a szakmában, hogy te vagy a legnehezebben egyeztethető színészek egyike, ami azt jelenti, hogy hát folyamatosan dolgozol. Jut időd úgy olvasni, ami nem szerepekhez, nem filmhez, nem munkához kell, csak így keftelésből leveszel a polcról egy könyvet?
Vannak rá példák, a Pasquale Attilának olvasom most részletekben a Balogvilág című könyvét, de hát mondjuk akkor kórházban voltam, akkor olvastam az Alföldi könyvedet, a Mucsi Zoli könyvét. Én nagyon szeretem az ilyen színész könyveket. Nagyon sok meg is van egészen a Bud Spencerig, meg a Milos Forman, aztán ki az a fene gyerek, a Kutyaszorítóban rendezte meg a Ponyva regényt. A
Tarantino.
Tarantinónak is, igen. Zente Feri bácsi, Huszti, Gobbi Hilda, Salamon Béla, szóval ezek ott vannak fönt a polcon, és amikor olyan kedvem van, vagy időm, akkor csak egy-két részletet elolvasok belőle, mert valamitől eszembe jut. De ott van, ott van Parti Nagy, ott van a mai magyar íróknak a könyvé, amit én begyűjtöttem, csak kéne egy hét, hogy elkezdjem elolvasni egyenként. Spiro,
mikor lesz ilyen hét?
Nem látom. Úgyhogy kénytelen vagyok részletekbe beleolvasni, és amikor van időm, akkor megint, de akkor meg újra kell kezdeni, szóval ez egy eléggé... Ha nyugdíjas leszek, talán.
Ez hihetetlen, hogy úgy el tudja mesélni azt, hogy ő majd úgy nyugdíjba megy. És evidensen nem bír belegondolni abba, hogy Imi, oké, akkor itt ülsz a szabadiban, a teraszon, és nem mi se. Ja nem, hát azért játszani, igen. Ja, de ha van játszani, hát akkor... Tehát, hogy fogalma sincs róla.
Top 10. Egy polsznyi jó könyv. 10 életrajzi könyvet szeretnék ajánlani, ABC sorrendben olyanokból válogattam, amelyek az elmúlt hetekben, hónapokban jelentek meg. Az első Stefan Aust és Adrian Geiges közös könyve, Xi Jinping, a világ legnagyobb hatalmú embere, a Corvin adta ki. Nincs talán olyan nagyhatalmú politikus a világon, ide számítva az orosz és az amerikai elnököt is, mint a kínai elnök, akit nemrég választottak újra, mégis nagyon keveset lehet róla tudni. A két német tényfeltáró újságíró mindenféle rendelkezésre álló nyilvános meg nem nyilvános adatból mégis megrajzolja a kínai vezető portréját, nagyon izgalmas olvasmány. Nagyon más életrajz, Bolya Zoltán Ököljog című könyvemnek most a második része jelent meg. A művelt nép adta ki, az első rész tavaly, a második részt idén. Hát ez bizony egy mafiózó. Életrajz egy egykori, ahogy mondani szokás, bűnbánó mafiózó. Önéletrajza volt az első rész, és most ő vállalkozott arra, hogy egy pályatársának az életrajzát írja meg. 90-es évekről, a mocskos 90-es évekről van tehát szó, autók, diszkók, kötek, pénzek, nagymenő bűnözők és zsoldosok előkerült az első részben Szeva bácsi és Doszpot Péter, most pedig egy börtönt is megjárt autólopásokkal foglalkozó úriember, aki nem olyan szerencsésen fejezte be bűnözői karrierjét, hiszen a szerzővel ellentétben hosszú ideig börtönben is ült. A harmadik egy szép irodalmi életrajz, kétszeresen is, hiszen Rodrigo García Bucsú Gabótól és Mercedestől című könyvéről van szó, a Magvető adta ki, és itt Gabriel García Márquez fiának a könyvéről van szó, amelyet édesapjáról, illetve édesanyjáról írt, arról az 50 évről, amit együtt töltöttek, illetve egészen pontosan arról a rövid időszakról, amikor úgy értesült, hogy édesapja halálos beteg, haldoklik, egészen az író haláláig mutatja be az utolsó hónapokat, és ezen keresztül pedig az egész életét a Nobel-díjas írónak. Egy nagyon új és nagyon aktuális könyv Zarifa Gafira és Hannah Lucinda Smith. Zarifa egy nő harca a férfiak világában az Open Books adta ki. Afganisztán egykori egyetlen női polgármesterének és emberjogi harcosának a vallomása ez a könyv. Ő már a tálib rendszerben természetesen nem polgármester, de el kellett menekülnie Afganisztánból, aztán visszatért, ahol saját szemével győződött meg arról, hogy milyen körülmények között élnek a nők ma Afganisztánban, és a könyvét azzal a céllal adta ki a saját életéről, illetve Afganisztán mai helyzetéről, hogy valamilyen módon felhívja a figyelmet arra, hogy milyen fontos a nők oktatása, különösen ezekben a térségekben. Egy klasszikus életrajzi kötet Gyurica Péter, a Györfi, a Kocsis kiadó adta ki idén, és az egykori kiváló televíziós újságíró, a közelmúltban meghalt Györfi Miklós életrajza, ez többek visszaemlékezése alapján. Általában az újságírókat nagyon hamar elfelejtjük a halálok után, ennek a könyvnek többek között az a küldetése, hogy Györfi Miklóst kevésbé felejtsük el, vagy egyáltalán nem. Egy másfajta életrajz, Debbie Harry, ez van. Ugye Blondiról, azaz Debbie Harryről szól a könyv, ez az ő önéletrajza, őszinte történetmesélés közben lenyűgöző látványvilág, fotók, és hát az 1970-es évek New Yorkjából indulunk, és ahol megjelenik David Bowie-tól kezdve a Talking Heads-ig, Iggy Pop-ig, mindenki, akivel Debbie Harrynek dolga volt, és nagyon őszintén szembenéz a korai drogfüggőségével és minden egyébben, egészen a lenyűgöző szólókarrieren át a diadalmas visszatérésig mesél mindent ez a önéletrajz. Egy másik művész életrajza, nagyon máshonnan, illetve csak kicsit máshonnan, hiszen Amerikáról van szó, Nagy Balázs Lugosi Béla című életrajzi kötete, az Attraktornál jelent meg idén. Ez az első magyar nyelvű monográfia Hollywood egyik legsikeresebb, leghíresebb magyarjáról, a Drakulát is megformáló Lugosi Béláról. Meglepett, hogy eddig magyar könyv nem készült róla, de most már van, végigkövethetjük az útját a dél-erdélyi kisvárostól Kaliforniáig, és megismerhetjük sikeres, de sok tekintetben tragikus életútját. Joyce Carol Otis Sussi. Az Európa adta ki, és Marilyn Monroe-ról van szó, azaz Norma Jean Baker életéről. Hát erről már sokféle könyv született Marilyn Monroe életéről, de talán a jól ismert írónak ez a kicsit újraértelmezett nézőpontja valamit hozzátesz még ehhez a történethez. Ez egy elég lírai hangú életrajz, és nem a sztárt, hanem az embert akarja megmutatni, a gyerekkorát, a nővé válásának nehéz sorsú időszakát. Ismét egy politikai életrajz, Gallagher Fenwick, Zelenszky és a vérző Ukrajna, idén jelent meg a Korvinánál. Ha valaki arra vállalkozik, hogy most elmondja Volodymyr Zelenszky történetét, akkor azt tulajdonképpen csak úgy teheti meg, hogy egyúttal Ukrajna mai történetét is elmeséli, tehát azoknak ajánlom, akiket érdekli a most a szomszédunkban zajló háború, annak előzményei és az ukrán elnök személyisége. Végül pedig egy művész életrajz, vagyis hát önéletrajz, Ai Weiwei, Ezer év öröm és bánat, a jelenkor adta ki idén. Ai Weiwei a 21. század egyik legismertebb képzőművésze, aki Kínától az Egyesült Államokig jutott, illetve aztán visszakerült Kínába, őszintén és felkavaróan írja le ezt a visszatérést az önéletrajzába, hogy miképpen vált ismeretlen alkotóból világsztárrá, aztán pedig nemzetközi emberi jogi aktivistává, és hogyan formálta művészetét az a totalitárius rendszer, amelyben élt. Úgyhogy 10 életrajz, és persze természetesen emellé Csáki Judit interjú kötetét is Csúlya Imrével ugyanúgy ajánljuk.
Thank you.